Biztos mindannyiunk kezében ott volt már ez az évi tájékoztató füzet, egyébként hoztam is belőlük. Itt 8-8 témát hirdettünk meg reggeli témaként és esti témaként. Sajnos a mi táborozásunk 7 napos és összesen 6-6 előadásra nyílik lehetőség, tehát 2 témát ejtenünk kellett, kazettán azonban ezek beszerezhetők. A délelőtti témasorozatunk, ahogy a meghirdetésben is láttuk, a Bibliának a legismertebb imádságai. A mai alkalommal Mózes imádságairól, illetve azokon belül is egy imádságáról lesz szó. Miért is van szükségünk erről beszélni? Mindannyian tudjuk, hogy a Biblia alapján, hogy nem Istennek van szüksége a mi imádságainkra, nekünk van szükségünk arra, hogy Istenhez imádkozhassunk, és az életünknek a háláját, illetve a kéréseit fel tudjuk tárni Isten előtt. Mindannyiunk részére nagy feladat az imádság megtanulása. Az imádság megtanulása nem annyit jelent, hogy valami formai, előre leírt imákat kell betanulnunk és elmondanunk. Jézus világosan mondta a hegyi beszédben, hogy ez a pogányok imádsága. Amikor előre betanult imákat mondanak el, többször mondanak el, és azt a hiedelmet fűzik ehhez, hogyha sokat mondunk valamit, akkor az Isten meg fogja hallgatni. Ez egy pogány felfogás. Istennek tulajdonképpen nincs szüksége arra, hogy mi valamit kimondjunk, hiszen mielőtt még az ajkunkon van a szó, ő már pontosan tudja, hogy mi van a lelkünkben. Hogy említettem, nekünk van szükségünk arra, hogy magunk előtt láthassuk, hogy miért is vagyunk hálásak, mit is kérünk az életben. Az imádság nem arra való, hogy Istent hozza le a mi szintünkre, hanem arra való, hogy bennünket emeljen fel az Isten szintjére. Mózes, akinek az imádságairól szeretnék beszélni, a Bibliának egyik legismertebb, legnagyobb személyisége. Egy személyben volt egy nemzet vezető, az Egyiptomból való szabadulásnak az emberi végrehajtója. Egy személyben volt egy hatalmas államférfi és törvényadó, és egy személyben volt író és költő is. 5 könyvén kívül még a zsidó hagyomány szerint és a könyv belső összefüggései szerint is Jób könyvének is ő a szerzője, és az 5 mózesi könyv és Jób könyve mellett még a 90. Zsoltárnak is a szerzője. Aki Mózes imádságait szeretné elolvasni a Bibliából, csak a leghosszabb imádságait említem, ebből 3 van. Mózes második könyve 15. fejezetében található az első, a Vöröstengeri átkelés utáni hálaéneke, Mózes második könyve 15. fejezetében. Az élete végén, amikor visszatekint egész életére és küldetésére, ez Mózes 5. könyve 32. fejezetében, tehát Mózes 5. könyve 32. fejezetében, de amit mi a mai délelőttön szeretnénk áttekinteni, ez a 90. Zsoltár, tehát a 150 Zsoltár közül az egyik a Zsoltárok könyvében. Csodálatos nagy imádság ez a 90. Zsoltár. Lapozzuk is fel, hogy nyomon tudjuk kísérni a verseit. Rögtön olvasnám ennek a mózesi imádságnak az első 3 versét, tehát a bevezetését. A 90. Zsoltár első 3 verse a következőképpen hangzik. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké, Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Csodálatos egyszerűséggel, de valami megrendítő mélységgel kezdődik el ez a mózesi imádság. Ebből az első 3 versből mindenekelőtt az első hangsúlyos kifejezésre hadd hívjam fel mindannyiunk figyelmét, hogy Mózes az Istent kinek nevezi és mihez hasonlítja. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. A Bibliában egyedülálló hasonlat, hogy Mózes Istent hajléknak, tehát otthonnak nevezi. Különös hasonlat. Most nem atyához, nem anyához, nem valaki hűséges társhoz hasonlítja, mint az Ószövetség más prófétái, hanem Mózes azt mondja Istenről, Uram, te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Mi magyarok különösen ismerjük egyik írónknak a szállóigévé vált mondását, ugye Tamási Áron mondta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mindannyian otthonra vágyunk ezen a világon. Egy kis hajlékra, hogy szoktuk mondani, egy kis lakásra, egy kis házra, egy kis otthonra, hova vissza lehet húzódni, hogy a szeretteinkkel együtt lehet lenni, ki tudjuk pihenni a fáradalmainkat, fel tudjunk töltődni az élet új küzdelmeire. De Mózes azt mondja, Mózesnek is volt sátra, Mózesnek is volt bizonyos emberi hajléka, de Mózes azt mondja, hogy Uram, Istenem, te voltál az én és a mi hajlékunk. Mégpedig nem csak az én időmben, hanem a zsidó nép kiválasztása után minden időben, mindannyiunk számára, Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Hogy említettem, mindannyian hajlékra vágyunk. De itt a földön a Biblia tanítása szerint nincs maradandó hajlékunk. Itt a földön minden változásban van, itt a földön minden elpusztul, hajlékok, házak is elpusztulnak, hatalmas építmények, paloták is elpusztulnak. Árusítunk itt egy könyvet, Koméniusznak a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című könyvét, nem is messze innen, Sárospatakon is működött 4 évig Koméniusz. Sok hajléka volt az életben, még többet gyújtottak föl, semmisítettek meg, hatalmas többezzes könyvtárát is felégették. Morvaországból ide Magyarországra menekült, aztán innen Hollandiába menekült. Az emberiség történelmének egyik legnagyobb koponyája volt, egy mély érzésű hívő, cseh morva, husziták leszármazottja ez a Johannes Amos Comenius. Mindig elvonul előttem az élete, hogy mennyi hajléka volt, de mind megsemmisült. Sok-sok embernek volt otthon a hajléka, de ezek leépültek, megsemmisültek. A Biblia azt mondja, hogy nincs maradandó városunk. Minden elpusztul itt ezen a földön. És nekünk egyetlen egy igazi hajlékunk van, és ez az Isten. Nem tudom, hogy mennyire tudjuk átélni ezt a hasonlatot, hogy Isten a mi hajlékunk, Isten, aki mindig velünk van, aki az óvó kezét föntartja fölöttünk. Majd elhangzik a 139. Zsoltárnak, ennek az imádságnak az elemzése is éppen a holnap reggeli napon. Azt mondta ott Dávid Mózeshez hasonlóan, hogy Istenem, te olyan voltál nekem, aki elől és hátul körül zártál engem, fölöttem tartod a jobb kezedet. Te adtál nekem ebben az életben békességet, biztonságot, te voltál nekem hajlékom. Te voltál nekem oltalmam. Itt a 90. Zsoltár után következik a 91. Zsoltár. Ez már egy másik Zsoltár, nem Mózesé, hanem Dávidi Zsoltár. És itt a 91. Zsoltár 9. versében is így szól a Zsoltáros. Az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Mózes azt akarja kifejezni, hogy az életben, aki az Istent választja hajléknak, aki az Istenben akar élni, aki Istentől fogadja el azt, amit kap az életben, és megelégszik annyi valamennyit kap, de főleg békességet, biztonságot, boldogságot áhítozik az életben, annak majd Isten ad egy örök hajlékot, ad majd egy maradandó várost, melynek építője és alkotója az Isten, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Olyan, mondom, nagyon egyszerűen, de megrendítően kezdődik ez a Zsoltár, hogy Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké, te vagy Isten. De aztán a 3. vers olyan félelmetesen csap le ezekre a lelkendező, ezekre a fenkölt kifejezésekre, te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. És kezdődik a Zsoltárnak az első része, ami az első 11 versig tart, amelyben Mózes elmondja, hogy milyen rövid az emberi élet. Ennyi az egész emberi élet, hogy feljövünk, aztán letűnünk. Mintha Vörös Marti Mihályt hallanánk, aki azt mondja, hogy az ember feljő, lelke fényfolyam, a mindenség benne tükrözik, de mi az ember élete? Egy légy élete. A légy fia vagyunk, mondja Vörös Marti itt a Csongor és Tündében. És Mózes is ezt mondja. Azt mondja Mózes, hogy úgy elmúlik az életünk, mint egy őrjárási idő éjjel, olyanok vagyunk, mint egy álom, egyszer csak elmúlik, olyanok vagyunk, mint a fű, mely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Olyanok vagyunk, mint a beszéd, mondunk egy mondatot, de már a végére is érünk, és már a semmiségé is foszlik. Az első 11 versben Mózes ezt mondja el, hogy az emberi élet rettenetes, tünékeny, elmúló. Azt mondja a 10. versben, ami esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Mint egy sóhaj, mint egy repülés elmúlik az ember élet. Hogy olvassuk a Zsoltárt, feltesszük a kérdést, hogy miért? Az életnek ez a legfájdalmasabb tapasztalata, olyan gyorsan elmúlik az ember élet, minden leépül, minden a vége felé, és hát miért? A Biblia azt mondja, hogy Isten nem arra teremtett bennünket, nem elmúlásra, nem halálra, nem arra, hogy elmúljék az életünk, Isten örök életre teremtett bennünket. De akkor miért nem élünk örökké? És ha Isten van, és ő valóban a szeretet, a kegyelem Istene, miért nem ad nekünk örök életet már itt a földön? Miért olvassuk a Zsoltár 3. versében, hogy az Isten ezt mondja, hogy térjetek vissza, emberek, jobb nektek a porban. Térjetek vissza a porban. Jobb nekünk a porban? Borzalmas. Dehogy akarok én a föld alá kerülni. Dehogy akarok én a porral egyé válni. És az Isten meg azt mondja, hogy térjetek vissza, emberek, fiai. Higgyétek el, hogy ez így jobb. A Biblia szerint a bűnvilágában nem is lenne jó örökké élni. A bűnvilágában elég ez a 70 vagy 80 esztendő. De Isten ígéretet tesz nekünk, hogy lesz örök élet, de nem itt, nem ilyen körülmények között. Nem lenne jó ilyen körülmények között örökké élni. Állandóan aggodalomban, szorongással, rossz dolgokkal szembesülve, Isten különb ajándékot készít nekünk ennél. Isten azt mondja, hogy a bűn következtében látnunk kell a bűneink következményeit, a leépülést, az elgyengülést, a megöregedést és a halált is, kikerülhetetlen mindannyiunk számára. De Isten mégis építeni akar itt a földi életben egy művet, ami szívünkben, ami lelkünkben. Így mondja az egyik Zsoltár, hogy a külső emberünk megromol és leépül, de a belső emberünk napról napra épül és újul. Meg kell, hogy halljunk, és jobb is, hogy meghalunk, mert ezen a világon nem lenne jó évszázadokon vagy örökké valóságon átélni. Ezen a világon elég ez a néhány évtized, de aki itt a földi életben megváltozik, akinek más lesz a belső világa, az jogot nyer majd az örök életre. És ezért az Isten szépen elaltatja az embert, kegyelmesen visszatéríti a porba, amiből vett bennünket, de majd lesz eljövetel, lesz egy diadalmas feltámadás. Éppen Mózes jegyezte le annak a sokat szenvedő embernek a szavait, aki azt mondta, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára majd a porom fölött megáll. Por leszek, egyé válok az anyafölddel, de majd ő eljön, és utoljára, történelem végén utoljára az én megváltóm a porom fölött megáll, szólítani fog, és újjáteremti majd az egész életemet. Nem is szeretnék részleteiben foglalkozni ezzel az első 11 verssel, nagyon megrendítő hasonlatok vannak itt, amelyeket már fel is idéztünk. Mindannyiunk közös tapasztalata, igen, az élet így múlik el, leépül az élet, a külső emberünk így múlik el, évtized után hozza számunkra a gyengüléseket, és az életünk az öregség és a halál felé elvesző élet. De Mózes imádsága a 12. verstől a 17. az imádság második részében tartogat számunkra olyan kincseket, olyan tanításokat, amelyeket mindannyiunknak valahogy úgy meg kellene jegyeznünk, mint a mi atyánkot valahogy úgy szó szerint is, hogy miket is kér Mózes. Most nem a külső ember számára, a külső ember az a porig fog leépülni. A belső ember számára miket kér. A 12. versben az első kérése Mózesnek ez, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Csodálatos kérés ez. Azt mondja Mózes, hogy az életben a legfontosabb, hogy belül tisztánlátó, elrendezett életű emberek legyünk, bölcs szívhez jussunk. A ma reggeli dicséretünkben is hallottuk, hogy mi a bölcs szív, ami jósággal és szeretettel van tele, ami készséges a jót tevésre, tehát tanítsál meg Istenem úgy élni, hogy ne mások kárára, ne magam kárára, hanem mások és magam javára éljek. Mert aki másokat felüdít, az maga is üdül, ahogy Salamon példabeszédek könyvében olvashatjuk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Milyen érdekes megfogalmazás, mivel az élet nagyon gyorsan elmúlik, minden napnak végtelen nagy jelentősége van. Minden napot ki kell használni. Ahogy valaki felépít egy házat, minden egyes téglát a helyére kell tenni, és úgy épül fel jól a ház, nekünk is az életünk épülete úgy épül fel jól, hogyha minden napot hasznosítunk. Minden nap végtelen nagy lehetőség, és csak az a mai nap van a birtokunkban. A holnapról semmit nem mondhatunk. Ma, hogy fölkeltünk és élünk, ez most biztos. A mai napot használjuk ki jól. És minden nap úgy éljünk, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy értelem legyen bennünk, megértés, együttérzés, Istentől való tanulni vágyás, emberek szolgálata, ahogy említettem előbb, mások és magunk javára való élés. Ezeknek a törvényeit kell minden nap mind jobban és jobban elsajátítanunk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A Bibliában a szív a belső emberünk jelképe. Mindannyiunknak van egy külső emberünk, ami látszik rajtunk, és van egy rejtett belső emberünk, ezt a Biblia jelképesen hol szívnek mondja, hol elmének mondja, hol belső embernek mondja. Ebben a belső emberben van a lelkiismeretünk, nagyon fontos az, hogy a lelkiismeretünk milyen állapotban van. Ebben a belső emberben van az értelmünk. Nagyon fontos az, hogy az értelmünk mennyire gondolkodik, mennyire gondol végig dolgokat, milyen állapotban van. Ebben a belső emberben van a lelkiismeret és értelem mellett az akaratvilágunk. Nagyon fontos dolog az, hogy mire vágyunk, mit akarunk, mire tesszük fel az életünket. Azt mondja Salamon a példabeszédek könyve 4. fejezetében, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. A Biblia szerint mi magunk vagyunk képesek irányítani az életünket, és ami belülről kiindul, azokká válunk mi. Nem lehet okolni másokat, hogy ilyen lett az életünk. Ne fogjuk a világra, hogy elromlott az életünk. Ha valaki elromlik, ha valaki rossz utakra tél, csak a belső világa eltorzulásának köszönheti. Ezért kell nagyon vigyáznunk a belső világunkra. Ugye a testünkre nagyon vigyázunk, nehogy egy karcolás érje, nehogy valami baleset, zúzódás sebezzen meg bennünket, de vajon ugyanúgy vigyázunk-e a lelkiismeretünk állapotára? Az értelmünket ugyanúgy kiműveljük-e? Az akaratunkat hozzászoktatjuk ahhoz, hogy azt akarjuk, amit a lelkiismeret és az értelem helyesnek tart, és ne egy vak akarat legyen, egy ilyen ösztönszerű, érzelmeken alapuló vak akarat irányítsa az életünket. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Ezt kéri először Mózes, hogy Istenem, hozzád közel akarok maradni, veled együtt akarok élni, könyörüljél rajtam, gyenge ember vagyok, esendő gyenge ember vagyok, te taníts meg az életre, te taníts meg az élet törvényszerűségeire, a helyes életre, hogy mondja később egy második Zsoltár, hogy ki az, aki szeretne jól élni, szeretne jó napokat látni, azt tartóztassa meg nyelvét a gonosztól, az tegyen jót, és sorolja, olyannyira, hogy Péter apostol első levele 3. fejezetében vissza is idézi ezt a Zsoltárt, és azt mondja, hogy mindannyian jó napokat akarunk látni, mindannyian jó életet akarunk élni, hát akkor az életnek a törvényeire, és az élet helyes rendeltetésszerű használatára eljuthassunk bölcs szívhez az Isten közelségében, és az Isten könyörületével. Érdekes ezután ez a második kérés, hogy könyörülj a te szolgáidon, és jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel. Nagyon érdekes kérés. Mit jelent ez, hogy könyörüljél? Istenem, a bölcs szív után erre van leginkább szükség, hogy könyörüljél rajtam, és jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel. Mindannyian könyörületre szoruló emberek vagyunk, kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Mindannyian nagyon sok rosszat elkövetünk, a Biblia persze feloldoz bennünket olyan aggályok alól, nem azért, mert rosszat is akarunk. Sajnos, amikor jót akarunk, akkor is becsúsznak a rossz dolgok. Ez a félelmetes és ez a borzalmas. És mindannyian, hogy végig tekintünk az életünkön, akkor azt mondhatjuk, hogy kegyelemre, könyörületre szorulunk, megbocsátásra, elnézésre, nagy lelkűségre. Minden ember erre vágyik, mert tele vagyunk hibával, esendőséggel, vétkekkel, bűnökkel. Nagyon jól esik nekünk, ha emberek megértenek bennünket, nagy lelkűek, nem vádolnak, nem kárhoztatnak. Az életben azt hiszem ez a legnagyobb ajándék, lelki ajándék, hogy az emberek nem csapnak le az esendőségünkre, a fogyatékosságainkra. És Isten, aki többet lát, mint az emberek, aki pontosabban látja a sok-sok hibánkat és ezeknek a mélységeit, valóban az Isten könyörületére van szükségünk, hogy már jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel. Mert már a nap első óráiban is, amiket teszünk, amiket akaratlanul is elkövetünk, hogy mi igazán menjünk az Istenhez, vágyakozzunk az Isten közelségére és vezetésére, hogy Istenem, adjál nekem kegyelmet és erőt, hogy Pál apostol mondta, hogy én Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Én tudom, hogy kegyelemből élek, én egy kegyelmezett ember vagyok. Így mondta egy 20. századi magyar író, hogy mi nem élők vagyunk, hanem túlélők vagyunk. Hát ez a kegyelmezett ember élete. Én nem csupán élő vagyok, én túlélő vagyok. Régen meghalhattam volna már, régen az Isten lezárhatta volna az életemet, de ő adott nekem kegyelmet, ő bízott bennem, hogy más ember leszek, és én szeretnék is más ember lenni, és ezért az Istenhez folyamodom, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel. És ezután kér harmadjára Mózes örömet és vidámságot. Ezután mondja, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben, vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Figyeljük meg ezt a sorrendet. Először bölcs szív. Utána egy keserű dolog, mert hát az, hogy mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, és állandóan kegyelemre szoruló emberek, ez önmagában egy fájdalmas és keserű felismerés. De az életben ez egy nagy törvényszerűség a bűn világában, hogy a keserűség után jön az öröm. És nehogy fordítva legyen az életünkben. Sokszor az emberek örömre törekszenek, és utána jön a keserűség. A Biblia ezt a helyes utat mutatja meg nekünk, hogy mi folyamodjunk az Istenhez segítségért, ismerjük el a hibáinkat, a vétkeinket, kérjük az erőt Istentől, hogy más emberek tudjunk lenni. És hogyha átéljük az Isten állandó kegyelmét, és arra gondolunk, hogy Isten, hogy kegyelmet adhasson, ezért a mi bűneinket magára kellett vennie, és magának egy személyben nem is csak bűnössé, bűnné kellett lenni értünk a keresztfán, és ezt, az Isten ezt vállalta mi értünk. Igen, hogyha föltekintünk Krisztus áldozatára, a Golgotai keresztre, azután látjuk azt, hogy az Isten a kegyelem utánad örömet és vidámságot, és ez legyen mindig a helyes sorrend az életünkben. Mindannyian emberek ugye örömre, boldogságra vágyunk. De a Biblia figyelmeztet bennünket arra, hogy ne közvetlenül emberileg törekedjünk az örömre és a boldogságra. Példabeszédek könyve mondja, hogy szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet. Nagy Biblia vers. Szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet. Aki mindig csak örülni akar, vidám akar lenni, annak az életében nagyon sok fájdalmas, keserű pillanat fog elkövetkezni. De aki elismeri az emberi helyzetét, aki jobb akar lenni, annak azt mondja Salamon a Prédikátor könyve 7. fejezetében, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Először a kegyelem, és utána az öröm. Először a sírás, és utána a nevetés. Ez a Biblia szerinti helyes sorrend. Jézus maga mondta János evangélium a 16. fejezetében, hogy amikor ti jajgattok, a világ örül, és amikor ti örülni fogtok, a világ viszont jajgatni fog. Amikor egy keresztény hívő ember látja a maga helyzetét, de őszintén, komolyan kinyilvánítja a megváltozásra való szándékát, akkor az Isten fölemeli a lelkét, fölemeli a szívét, és a szomorúságra jön a derű és az öröm. De ha valaki felelőtlenül él, mindig könnyedén akar élni, mindig a habok tetején akarja érezni magát, és mindig örülni akar, annak az életében nagyon sok keserűség és szomorúság fogja befelhőzni az eget. Ez a harmadik kérés, és ez természetes kérés, de ezek utáni természetes kérés. A bölcsességnek és a kegyelemnek a vágya után jön az, hogy vidámíts meg minket azokhoz az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. És most jön a negyedik kérés. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. Mit jelent ez a negyedik kérése Mózesnek, hogy láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain? Mózes azt kéri, hogy ténylegesen más legyen az életünk. Valóságban más emberek legyünk, megváltozott, megjobbult emberek legyünk. Az Isten mindannyiunkban egy nagy művet akar létrehozni. A megváltozott ember hatalmas művét. Az emberek a világon sok művet hoznak létre, sok nagyszerű építményt, alkotást, művészi eredményeket, de a legnagyobb mű mégiscsak maga az ember. Vajon te, mint ember, más leszel-e? Az Isten kezében átformálódsz-e? Más lesz-e a gondolkozásod, aztán a beszéded, aztán az életed? Meglátszik-e, hogy az Isten foglalkozhat veled, hogy az Isten csiszol téged? Sokat szoktam idézni, de csak azért, hogy ne felejtsük el, Tolsztoj háború és békéjében van az a csodálatos imádság, amit az idős parasztember Platon Karatájev mond, aki így fejezi be az imádságait rendre, hogy kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Ebben benne van minden, kavics vagyok, még most sok bennem az érdes, kemény felület. De én meg akarok lágyulni, más ember akarok lenni, kalács akarok lenni, nem kő akarok lenni mások számára, hanem fogyasztható, kívánatos kalács. Kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Azt hiszem, ez is ezt fejezi ki, amit itt Mózes kér, hogy láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És ezután jön még egy ötödik, minden bekoronázó kérése az imádsága végén, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Mit jelent ez az ötödik kérés? Nagyon szeretném, hogy világosan látnánk egymás után, hogy először a belső emberünk központjának, a lelkiismeretnek, értelemnek, akaratvilágnak megváltozására van szüksége. Csak a Szentlélek tudja elvégezni. Nem nekünk kell elvégezni, nekünk csak hagyni kell, hogy az Isten munkálkodhasson rajtunk. De az Isten munkálkodik rajtunk. Ha beengedjük az Istent az életünkbe, akkor biztos, hogy kegyelmet fogunk kérni, könyörületet fogunk kérni, akkor biztos, hogy erre az Isten fölemeli a tekintetünket, és örvendező, vidám élettel fog megajándékozni, akkor biztos, hogy ez az élet más élet lesz, mint az addigi életünk, vagy más emberek élete, és akkor ezután jön ez az ötödik kérés, hogy a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Tehát egy kicsit maiabb kifejezéssel hadd mondjam így, azt kéri Mózes ötödjére, hogy a mi kezünknek munkáját tedd maradandóvá. Tedd állandóvá, vagy tedd maradandóvá. Ugye el lehet gondolkozni ezen, hogy ezen a világon mi maradandó. Mi maradandó ezen a világon? Ha minden pusztul, minden leépül, minden megsemmisül, van itt ezen a világon egyáltalán valami maradandó, főleg meg a kezünk munkái. Hát amit építményeket épített az ember. Hát szinte mindent lerombolt, néhány nagyszabású építményt, mint egy-egy zikkurat, vagy piramis, vagy nem tudom én mi maradt meg az ókorból, de hát az egész történelem az, amit Habakuk könyve második fejezetében olvasunk, hogy az emberek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Amit az ember fölépít, azt lerombolja. Ezt újra fölépít, valamint megint lerombolja. Az egész történelem az építés és rombolásnak a váltójátéka. Van itt állandó, van itt maradandó dolog? Hiszen Dániel könyve második fejezetében is azt olvassuk, hogy Jézus, amikor eljön, és az egész történelmünket jelképező nagy szobor összeomlik, és izzé porrá zúzódik belőle az arany is, az ezüst is, a réz, vas, cserép is, Fölkerekedik a szél, és elviszi, mint nyári szélű nap olyvát. Minden meg fog semmisülni, semmi nem marad meg a világunkból, mert mindenhez önzés tapad, mindenhez gonoszság tapad. Mit kér itt Mózes, amikor a kezünk munkáját állandóvá és maradandóvá, hogy tedd Istenem ezt, mit kér itt tulajdonképpen? Tudhatjuk, hogy mit kér? Pontosan tudhatjuk a Biblia alapján, mert a Biblia szerint egy dolog maradandó ezen a világon. Egyetlen egy dolog, semmi több. És ez az egy dolog az, amit másokért végeztünk. Amit mások megjobbulásáért, más emberek lelki fejlődésért végeztünk, és ez azért maradandó munka, mert ha ott lesznek majd az örök életben, akkor ők valóban megmaradnak velünk együtt. Egyetlen egy munka, a lelki munka, az emberekért való lelki küzdelem és fáradozás, az, hogy mi fontosnak látjuk, hogy a másik éljen. 20. századi bölcselő Sartre azt mondta, hogy a másik ember pokol, az emberek így néznek egymásra, hogy tűnj a pokolba. Azt egy kortársa, Gabriel Marcel azt mondta, hogy ott kezdődik az ember élet, amikor a másikat nem küldjük a pokolba, hanem azt mondjuk neki, hogy jó, hogy vagy, és szeretném is, hogy mindig megmaradnál. Ugye milyen nagy különbség? Hogy menj a pokolba, meg jó lenne, ha mindig megmaradnál. És Mózes ezt az utóbbit kéri, hogy mi nekünk ilyen figyelmünk legyen emberekre, szeressük az embereket, szeressünk együtt lenni, együtt maradni az emberekkel, de ez tudatosítanunk kell, hogy a szeretettel párosult igazság az, ami ezt létre tudja hozni, vagyis önmagában a szeretet kevés, a szeretetnek párosulnia kell hittel és igazsággal, mert csak azok az emberek fognak megmaradni, akik meg is változtak, akik bölcs szívhez jutottak, akik a könyörület és a kegyelem emberei, akik valóban derűre, igazi örömre tettek szert, akik hagyták magukat átformálni, ezek az emberek megmaradnak. És milyen csodálatos ez az ötödik kérés, hogy mi is fáradozhatunk másokért. A mi munkánk is hozzájárulhat ahhoz, hogy más emberek eljuthassanak az örök életre. Egyetlen egy maradandó dolog van ezen a világon, hogy mi itt élő, kérész életű emberek, akiknek az élete visszatér a porba, mégis Krisztus kegyelme által valamikor feltámadhassunk, átváltozhassunk, és ott lehessünk az örök életben. Mózes ezt pontosan ismerte egész élete alapján. Mózesről azt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 25. és 26. verse, hogy ő Egyiptom minden kincsénél többre becsülte a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Ő nem akart földi karriert befutni, ő vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, a zsidó nép vezetője lett, pedig más sorsot is választhatott volna magának, Egyiptom fárója is lehetett volna, hiszen jelöltje volt, de Mózes inkább vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, mert Egyiptom minden kincsénél többre becsülte a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hogyan ismerte Mózes Jézust? Hiszen előtte élt 1500 évvel. Hogy mondhat ilyet Pál apostol, hogy Mózes ismerte Jézust, a Krisztus gyalázatát is ismerte? Ismerte azt, hogy ha a messiás, a megváltó eljön a földre, akkor meg kell halnia, és itt emberek meggyalázzák, leköbdösik, semmibe fogják venni. Mózes a proféciák alapján, az áldozati rendszer alapján, amelynek középpontjában bárányt kellett megáldozni, ártatlan bárányt, a jelek alapján, amiket Isten mutatott a részkígyóval, és más a pusztai vándorlás során előforduló jelekkel, hitben pontos fogalmat alkotott arról, hogy kihez forduljon, ki által lesz majd számára maradandó az egész élete. Mózes ismerte Jézust, ismerte a messiást, az ígéretek, a proféciák és az áldozati rendszer alapján. És azért szerettem volna ezzel befejezni a Zsoltár elemzésünket, mert minden imádságnak az alapvető tudnivalóiról el kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia szerint mindig az Istenhez, az Atyához kell, hogy imádkozzunk. Mindig kivétel nélkül, maga Jézus is így tanított, hogy mi Atyánk. Ki vagy a mennyekben, ez legyen a megszólítás. Az apostolok is mindig az Atyát szólították meg, soha nem Jézus Krisztust. De minden igazi imádság, habár az Atyához szól, és természetesen az Atyával együtt a Szentháromság minden személye hallja azt, de Krisztus által való megszólítása az Atyának. Krisztus, ami szabadítónk, ami barátunk, ami megváltónk van ott mellettünk, hogy mi igazán tudjunk imádkozni. És a Szentlélek az, aki erőt ad ahhoz, hogy az imádságok ilyen tiszta, ilyen világos fokokat érjenek el, mint ennél a mózesi imádságnál is látjuk, hogy ez annyira pontosan megfogalmazott 5 lépcsőfok. Ezért mondtam, hogy jó lenne ezt megjegyezni. Bölcs szív ez a kiindulás, a kegyelem elnyerése ez a folytatás, az igazi Isten szerinti öröm és vidámság ez a kiteljesedés, és az, hogy az Isten műve meglátszódjék rajtunk, hogy más emberek legyünk, ez az Istennek a célja az életünkben. Isten azt mondja, hogy tudom az én gondolataimat ti felőletek, mondja a Jeremiás könyve 29. fejezetében. Én tudom az én gondolataimat ti felőletek, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Az Isten a kívánatos végért küzd, hogy ott legyünk az örök életben, a kezünk munkája legyen maradandó, másokkal együtt legyünk ott, családtagjainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, akik csak hajlanak az igazságra, akik csak ugyanezt az utat be akarják járni, akik ugyanígy bölcs szívre törekszenek, akik ugyanúgy kegyelemre vágynak, akik ugyanúgy isteni örömben szeretnék végigélni az életüket, akik ugyanúgy vágyakoznak arra, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem az önzésnek és a bűnnek a testéből, és akik ott szeretnének lenni az örök életben, azokat Isten meg is fogja segíteni, és el is fogja vinni őket oda. Mózesnek, az Isten emberének imádságával kezdjük a táborozásunkat. Egy személy beszél, de látjuk, hogy ez az egy személy az imádsága végén hova jut el. Az igazi imádság nem az, hogy Istenem én, Istenem nekem, Istenem ezt akarom. Az igazi imádság az, hogy Istenem, én mindenki számára ugyanazt a jót kérem, amit a magam számára is kérek. És Mózes imádsága így tágul, és ezzel az 5 kéréssel így lesz általános, egyetemes kérés, úgyhogy mindannyian ezt magunkénak érezhetjük, és így fejeződik be ez az imádság, hogy erre is ügyeljünk, hogy a Biblia máshol mondja, hogy mi az örök életben majd ne egyedül legyünk ott a mi környezetünkből, hanem az örök életben, hogy mondja Péter 2. levele 1. fejezete, gazdagon legyünk ott. Ne szegényen, hogy csak önmagunkban, vagy egy-két más emberrel, akikkel itt a Földön kapcsolatot tartottunk, hanem az örök életben gazdagon legyünk ott sok-sok emberrel, akikhez elhatott a szavunk, akikért mi is imádkoztunk, akikért felelősséget vállaltunk, és a hétköznapi kenyérkereső munkánk mellett az életünk javarészét arra fordítottuk, hogy emberekhez elvittük az evangéliumot, megismertettük velük az Istent, hogy ők is tudjanak értelmes, bölcs és örömteli életet élni, de ne csak itt, ezen a világon, hanem a jövendő életben is. Ezért csodálatos nagy imádság, Mózes imádsága, és ezért szeretném majd, hogy ezekről a kérésekről, erről az 5 kérésről, majd a mi megbeszélésünk során kint a természetben majd külön is szótejtsünk, és ezt megbeszéljük. Most befejezésül az egész imádságot szeretném újra felolvasni. 90. Zsoltár Mózesnek, az Isten emberének imádsága. A Zsoltárban 2 fordítási pontatlanságot helyesbíteni fogok. A bosszúállást Istenről soha nem említ a Szentírás, igazságszolgáltatásnak fogom felolvasni. Az én Bibliában is bosszúállás van, de ez egyszerűen tévesztés. A Biblia semmilyen módon polgári viszonyok között sem engedi meg a bosszút. Erkölcsi tekintetben rendkívül károsnak tartja, és Istennel a bosszú gondolata sem érhet fel. Isten igazságot fog szolgáltatni, de abban az igazság szolgáltatásban ugyanolyan szeretet van, mint ahogy az igazság szolgáltatás másik részében, az örök életre vagy juttatásban. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden napunk a te igazság szolgáltatásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességet szerint való igazság szolgáltatásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Amen.